Orbán Viktor a nyári szabadsága előtt látványosan felpörgette politikai jelenlétét. Tusványos, MCC Fest, Dokmen Podcast és még egy elítélt szerb elnök fogadása is belefért. Új gazdasági ígéretek, nagy geopolitikai magyarázatok, 60 puszta és mészáros ügyek kezelése, a politika digitális térbe költözése. Mindezekkel egyszerre próbálja alakítani a nyilvánosságot. Közben Magyar Péter folytatja országjárását, kormányközeli kérdezőkkel a fórumain, és egy szimbolikus erdélyi túrával. Erről és sok minden másról beszélgetünk Lakner Zoltán politológussal az elemző mai adásában, én Benyó Rita vagyok. És akkor kezdjünk is ezzel, hogy ez az aktivitás, ez egy ilyen árasztásos technika-e, szóval, hogy az van mögötte, hogy valakit majd csak célba talál, hogyha ennyire különböző helyeken jelenik meg, vagy ennyiféle mondani valója van a miniszterelnöknek?
Mind a kettő igaz lehet, természetesen ezek nem egymást kizáró feltételezések, de egyrészt van egy helyzet, ami magyarázatot igényel. Nekem eszembe jut erről 2023 nyara, amikor emlékeim szerint, nem volt annyira régen, szóval erről még lehetnek emlékeim, ugyanennyire aktív volt a miniszterelnök a nyilvánosságban, vagy majdnem ugyanennyire aktív legalábbis nyáron. Az azt megelőző nyáron volt az, hogy eltűnt Horvátországba, és csak a virágítás ingét, meg ezt a Robinson Crusoe szakállat lehetett látni belőle. És 2023 nyara pedig az az időszak volt, amikor az ellenzék tűnt el, és Orbán Viktor nagyon dinamikusan jelen volt egy olyan szituációban, amikor már nem volt uniós pénz, és amikor már leült, hogy akkor mínuszban volt a gazdaság 2023-ban. Tehát nagyon is volt mit magyarázni, és ezzel az állandó narratíva gyártással igyekezett, hát tulajdonképpen felülbeszélni a krízisnek a jeleit a kormányfő. Most egyrészt szerintem ennek az új búli ismétlése történik, tehát van egy szituáció, amit magyarázni kell továbbra is, ez a gazdaság sehogy nem akar reindulni, most éppen idefelé jövőt láttam, hogy az ipari adatok azok 4%-os visszaesést mutatnak az első fél évre vonatkozóan, azért ez nagyon brutális, tekintve, hogy ugye elvileg erre alapozódott volna a magyar modell, és ez a kibontakozási program, hogy Grósz Károly szellemét megidézem, amit a mostani kormány meghirdetett. Szóval kell beszélni, és olyan dolgokról igyekszik nyilván beszélni a miniszterelnök, amelyekről úgy gondolja, hogy hatásosak, vagy amiben ő jó tud lenni, vagy úgy érzi, hogy van mondandója, vagy az ellenfél talán kevesebbet beszél erről, de ez az árasztás is van, amit mondasz, és szerintem ez nagyon elgondolkodtató, hogy vajon mennyire kalkulálja azt be, hogy persze a miniszterelnök mindig egy helyzeti előnyben van, ő vezeti az országot, tehát én sosem gondoltam azt, hogy ignorálni kellene a kormányfőnek a megszólalásait, ugyanakkor az egy izgalmas elemzői, újságírói kérdés egyaránt, hogy mivel mennyit érdemes foglalkozni, és nyilván van egy ilyen hatványozó szerepe a nyilvánosságnak, és ma már ott tartunk, hogy a kormányfő olyan podcast beszélgetéseket is vállal, amelyeknek a nézettsége, hogy is mondjam, nem kiugró a magyar média piacon. Tehát amikor ilyen kétszámjegyű ezres, szóval valamilyen tízezes nagyságrendű az elérése egy kormányfő interjúnak, azért az nem a kirobbanó érdeklődésnek a jele. Szerintem ez figyelmeztető lehet az ő számára. Másfelől viszont a független média, hát elvégezve a saját feladatát, felszorozza az elérését ezeknek az interjúknak, tehát akár azt is gondolhatja, hogy ő egy viszonylag kockázatmentes közegben mond dolgokat, és ez rengeteg emberhez eljut.
Azt mert hiszem, aztán az utó élettel
tudatosan kalkulálhatnak ezzel, igen.
Beszéljünk egy kicsit azért erről a Dokmen jelenségről, mert én próbálom megérteni, hogy itt most az van-e mögött, hogy meghosszabbítjuk Bicskéig, tehát hogy csak azért is ezen a trekken maradunk, vagy valóban van emögött egy olyan mesterterv, amit én most nem értek, vagy nem látok, de esetleg te érted, vagy látod?
Olyan megfontolás szerintem most, hogyha a Dokmennek adott, hát hívjuk jobb ilyen interjúnak, szóval a Dokmen podcastban folytatott beszélgetést kell elemeznünk, azért remélem, hogy ilyenkor együtt éreznek a nézők velünk, hogy a munkánk mi mindennel jár. Erre például érvényes az, nem akarom megelőlegezni, ez szerd reggel került ki, tehát, vagy kedd este, lehet, hogy ez hatalmas elérést fog produkálni, de az eddigi számok alapján ez beleillik abba a sorba, hogy nem a legnézettebb felületek jelenik meg a miniszterelnök. Szóval én azt gondolom, hogy igen, itt van egy ilyen meghosszabb gyubicskéig hatás. Azért ennél ez egy picit több, az nevezetesen, hogy kiállunk az embereink mellett, szóval azért nem az van, hogy akkor most kérüljük a digitális polgári kör, az egyes számú digitális polgári körből dokument. Még az is lehet, hogy tényleg nem gondolták át ennek az összes ágabugát ennek a döntésnek, de ha már így történt, akkor a miniszterelnök demonstratívan ott feszít Dukmen mellett, akármennyi támadást is kapnak ezért, sőt éppen azért, szerintem ebben a beszélgetésben, amit ők folytattak, tehát ha valaki nem a reinkarnáció tanáit próbált Dukmen szavaiból megérteni, őket van néhány nyilván szereplő, aki hajlamos a magyar közéletben a politikai elemzést, a filozófiai és vallás elméleti ilyen konyhai tudással vegyíteni, de hogyha valaki nem konkrét tudást akar abból a beszélgetésből a maga számára kiszűrni, akkor leginkább azt láthatja, hogy ezek a figurák lojálisak egymáshoz, és lehet talán egy ilyen megújítása annak az üzenetnek, hogy igenis kiállunk a miénk mellett, ami azért ugye megtört az elmúlt másfél évben a személyzeti politikát illetően.
Oké, de hogy egy átlagos választó ezt látja-e, vagy persze felmerül az a kérdés, hogy amikor a Dukmen lehet, hogy 20 évvel ezelőtti dalszövegeit, és én most nem akarok művészeti elemzésekből bemenni, mert én tényleg azt gondolom ráadásul, hogy van művészeti szabadság, tehát akár még akkor is, hogyha én azt messzire el fogom kerülni, repeljen, amit akar. De amikor a magyar állam törvényeket hoz és befóliáz irodalmi műveket kiskorúak veszélyeztetése miatt, amikor arra hivatkozva tiltja be a Pride-ot, hogy az veszélyes a gyerekekre, akkor kockázat nélkül és utána Dafke módon felemelheti-e magához a miniszterelnök azt az embert, minden sérelem nélkül, aki fiatal lányok megerőszakolásáról, nők megveréséről reppel vagy épp beszélgetésekben viccelődik.
Én még emlékszem azokra a boldog vagy boldogtlan időkre, amikor Tordján József felháborodással olvasott föl Eszterházy Péter, talán Petri György szöveget is a parlamentben, hogy bocsánat, ha csak az Eszterházy volt ő, de Petri György egyes versei kapcsán is volt ilyen morális pánik gombos vita, és akkor azért szintén lezajlott az, azt gondolom, hogy akkor talán egy magasabb nívón az a vita, hogy akkor most a művészeti szabadságba mi az, ami belefér, és mi kell, hogy beleférjen egy demokráciában, mondjuk akkor az volt Rizhoz, de mégiscsak valamiféle demokrácia. Itt meg ez az ellentmondás azért valóban fönnáll, és nem is akarom esztétikai értéken szerint elhelyezni Dukment Eszterházy Péter, az is Petri Györgyhöz képest, és tehát nagyon sztondnak sem akarok tűnni, szóval én tőlem is mindenki azt hallgatott akar. De minden esetre hát valóban ez az ellentmondás fennáll, hogy erre a morális pánik megközelítésre alapozza az egyik alap narratíváját a kormányzat, és ugye ennek a narratívának a súlyos sérülése történt 2024 elején. Ez vezetett ahhoz a belpolitikai krízishez, aminek a kormánypárt jelentős támogatás vesztése lett a következménye. Én azt gondolom, és bocsánat, hogyha ez esetleg minden beszélgetésünkben elhangzik, de szerintem az alaphelyzet az ez, és valószínűleg úgy is van egy ilyen összefüggés és egyfajta legitimitása annak, hogy erről beszélünk, hogy ugye iszonyatos mennyiségű esemény zajlik a magyar politikában, de azért érezzük azt, hogy ilyen sok minden történik, és hogy azok relevánsak, mert ott áttört egy gálát 2024 februárjában a dolgok, egyszerűen máshogy vannak azóta, és más megvilágításba kerültek ezek a dolgok. És azt gondolom, hogy Dukmennek ez a politikai szereplővé emelése, ez nem segít a kegyelmi botrány következtében kialakult, akkor hívjuk így morális válságnak a kezelésében, hanem ugye ez megint a sokadik ilyen kettős mércés megközelítéshez vezet el, hogy hát ha valaki mondja, aki nem hozzánk tartozik, az egy lipsi és kívülrenyarított és fizetett és vállalhatatlan és erkölcstelen, de ha miénk mondja, akkor ugye jönnek ezek a legszörnyűbb válaszok, hogy én nem olvastam, nem ismerem, nem ezt a számát szeretem, nem az én polgári körömben van benne, különben is régen volt, tehát akkor hirtelen rengeteg felmentést találnak. Én azt gondolom, hogyha valaki ezt nem is követi végig, nézőként, állampolgárként, hírfogyasztóként, hát akkor is érzi azt, hogy itt megbicsaklás van a különböző évek között.
Azt mondtad, hogy ellenőrzött körülmények között beszélhet arról, ami vagy amiben jó, vagy ami neki fontos, de hát egyre inkább úgy tűnik, hogy vannak olyan témák, amit régen került, vagy tényleg csak akkor beszélt róla a miniszterelnök, hogyha az évi egy sajtótájékoztatóján valamely kormánykritikus médium rákérdezett, ilyen mondjuk 60 puszta ügye, amiről most szinte mindegyik podcastban valamilyen formában beszél. És olyan, mintha kénytelenkedsz, hogyha érzékelnék ezt az egészet, és hát közben ott van a hatházi hétvégi tüntetése, aki láthatólag nem engedte el azzal, hogy Németh Balázsnál a miniszterelnök azt mondja, hogy hát ez egy bolond, és hát megpróbálják kinevetni az egész ügyet. Mennyire tud ez most már valódi politikai téma, mennyire tud valódi politikai sérelem lenni, mennyire lehet ebből még mindig viccet csinálni, hogy ha-ha antilop, meg ha-ha zebra, vagy mennyire van az, hogy ez azért egész mélyen le tud menni a választói rétegekben?
Szerintem ezek létező témák, még az előzőhöz, Dokmenhez, ha mondjak annyit, hogy tudod, hogy elvégeztem azt a házi feladatot, hogy megnéztem a Spotify hallgatottságát, nem egy napkutatás Dokmennek, és azért engem is meglepett, hogy a kormány által támogatott Azariának majdnem, nem teljesen...
Nem majd... támogatott, hanem támadott.
Támadott, igen, bocsánat. Támadott, nem.
Bár hallgatta egy ideig a miniszterelnök.
Szóval, megkérdezem, a kormány által támogatott Azariának nem teljesen, de majdnem százszoros a hallgatottsága, ez a havi Spotify letöltéseknek a száma, a Maikáé meg az 50-szeresen a Dokmenének. Ez is ugye fölveti azt a kérdést, hogy tökében mire jó ez? Tehát, hogy azért nem a pályája csúcsán lévő, nem a legnépszerűbb előadóról van szó Dokmen esetében. Nyilván mindenki azzal főz, amilyen van, persze.
De akkor ez azt is jelenti, hogy ennyi van?
Hát legalábbis ebben az ügyben úgy tűnik, hogy ennyi van. Én gondolom, hogy nem dobnák el, vagy nem hajítanák, vagy taszítanák el maguktól a lehetőséget, hogy nála népszerűbb előadókkal dolgozzanak. Hozzáteszem, ezért szerintem az is látványos, hogy hogyan próbálják beleforgatni például Kapu Tibort, aki méltán népszerű, Farkas Berton utáni első hajósként a kormánypárti média üzenetek körébe hogyan próbálják beemelni azt, hogy ez mennyire összevág ez az űrutazása a magyar kormány sikereivel.
Jó, mert az a hír is járja, hogy azért konkrét szerepet fog vállalni, tehát akár politikusi szerepet fog vállalni.
Igen, és kicsit, ha ez esetleg valóban így lesz, akkor valóban az űrhajósok politikai leigazolását azt 100%-ban meg tudja nyerni a kormánypárt. Szóval igen, hát azzal dolgozik, amilyen most éppen van, jön a más területekről, próbálnak más népszerű emberekkel népszerűséget szerezni. Szóval ez nyilvánvalóan fennáll, ami a bocsánat,
60 pusztát.
A 60 pusztát illetően, mert elbeszéltem azt, amit nem kérdeztél. Szóval a 60 pusztát illetően ez a téma ez létezik szerintem, és az, hogy erről ennyiszer beszélni kell, ez szerintem mutatja, hogy ezt nem lehet vissza söprögetni a szőnyeg alá, és szerintem ez is hozzátartozik a 2024 februárja óta bekövetkezett változásokhoz. Én azt gondolom, hogy ez egész korrupciós tematika máshol van ma. Szóval sokszor volt téma a ilyen magyar kormánykritikus közvélemény kényszenvedései közepette, hogy akkor most a korrupció az egy érdekes dolog, vagy nem érdekes, miközben amúgy felmérések korábban is azt mutatták, hogy az embereket érdekli ez, eljut hozzájuk, még emlékszem olyan Policy Solutions kutatásra, ami megmutatta azt, hogy még a kormánypárti nézeteket valló állampolgárok egy jelentős része is értesül a korrupciós ügyekről. A korrupciós ügyként is tekintenek rá, még zavarja is őket az, hogy ilyen példátlan gazdagodások zajlanak le egyik pillanatról a másikra, csak egy csomó más szempont mögötte számukra nem olyan fontos volt, vagy nem hitték azt, hogy más ezt jobban tudná korlátozni, vagy akarná egyáltalán korlátozni. És azáltal, hogy a kormány ugye nem tudja produkálni azt a gazdasági előrelendülést, amit korábban ígért, és amit korábban a kormányzathoz kapcsoltak az emberek, és emellett látszódik az, hogy tovább folytatódik ráadásul a klientúrának a táplálása, ráadásul van egy megfogalmazódó politikai alternatíva, az, az egész korrupciós téma teljesen máshova került, ráadásul Magyar Péter számára is, a Tisza számára is, egy nagyon alkalmas téma arra, hogy egy heterogén választói koalíciót egyben tudjon tartani, ez olyasmi, a korrupció elítélés, amiben mindenki egyet tud érteni. És akkor ugye vannak más szereplők, mint például Hatházi Ákos, aki egy fontos hang az ellenzéki térfélen, most voltak ilyen közeledési periódusok Magyar Péter, most egy távolodási periódusban vannak. Nekem az volt a benyomásom, most mi augusztus 6-án beszélgetünk, a legutóbbi hétvége, augusztus első hétvégéje nyomán nekem az volt a benyomásom, hogy miközben itt vannak rivalizáló ellenzéki szereplők, tulajdonképpen van egy spontán munkamegosztás is. Tehát augusztus 1-én Karácsony Gergely bement egy gyanúsított kihallgatásra, a Pride ügyében ment a tapád, megint téma volt. 2-án volt a 60 pusztai tüntetése, demonstrációja, bejárása, nem tudom, edukációja Hatházi Ákosnak, és talán ugyanezen a napon, vagy másnap, nem emlékszem, már volt Magyar Péternek a Magyar Dóriánban elmondott beszéde. Tehát három olyan téma, ez a nemzeti szimbólumoknak a visszafoglalása, a korrupció most visszafelé haladva, és a Pride témája, amelyek mind lényegesek ennek a széles választói közönségnek, ami ma az ellenzéket jelenti, ezek mind megszólaltak, és mind olyan szereplők hangján szólaltak meg, akiknek van valamiféle elmélete ezekben a témákban, és hitelesen tudták ezt megszólaltatni, miközben nem biztos, hogy mindegyiküknek jól állna ugyanaz a téma. Tehát miközben van egy verseny, a közben van egy spontán munkamegosztás is, és mindegyik téma ott van a napirenden, azt gondolom versenyezve Orbán Viktornak a különböző megszólalásaival, és azért az, hogy ebben az abszolút tabu ügyben most másodszor vagy harmadszor szólal meg, ráadásul hát ellenőrizhető módon, tehát a konkrétumokat illetően sem mond igazat, ugye arról volt szó legutóbb, hogy Hatházi Ákos nem ismeri a vidéket, egy szexárdi állatorvosról beszélünk, tehát lehet, hogy valamit tud az állatokról, meg a vidékről, ezt el tudunk képzelni róla, nem tudja, hogy milyen a táj, és hogy ott csak úgy lehet sétálni, és ott nincsen kerítéseket, hát az Ákos megmutatta a kerítést, tehát hogy erről videófelvételek készültek, hogy ott le vannak zárva a különböző telkek, és láttuk, aki nem volt ott, az is látta az antilopokat, meg a zebrákat, és hogy hát...
Meg ahogy próbálják őket elrejteni,
és azért azt is tudjuk, hogy a telkek azok mind kiéi, és hogy ezek az emberek kapcsolatban állnak egymással, szóval, hogy ez a dolog, ez elrendezhetetlen, és én azt gondolom, hogy ez ma már nem elég az, hogy nem tudom, lebohócozzák Hatházi Ákost, aki kétségtelen valószínűleg egy nehéz ember, de közben az a tudatosító, vagy érzékenyítő funkció, amit ő magára vállalt, az szerintem azért eléggé hatásos.
És behoz ez még egy aspektust, ugye itt egy Hatházi Ákos most egy bejárást tart, egy fizikai jelenléte, tehát hogy valóban személyes találkozással, egyébként közösségi élményt is teremtve ezt létrehozza. Miközben a Fidesz, Orbán Viktor arról beszél, hogy az egész politika az átköltözött a digitális térben. Ugye a miniszterelnök talán az MCC Festen, tényleg becsülettel minden beszédet meghallgattam, ezért lehet, hogy keverni fogom, hogy melyiket hol mondta, de arról beszélt, hogy nem az történik, hogy itt párhuzamosan zajlik a politika, hanem a politika átköltözött a digitális térben.
Ezt talán az MCC tartott beszéd után ilyen találkozott,
lehet, mondta az. De hogy a lényeg, hogy jól mérje ezt fel Orbán Viktor meg a Fidesz valóban átköltözött-e, és nem az történik-e, hogy ők most épp átköltöznek teljesen oda, és fontossá válik, vagy emiatt egy űr támad a valós térben, amit például Hatházi Ákos ki tud használni, vagy amit Magyar Péter az országjárásával kihasznál.
Szóval szintén azt mondom, hogy én egyszer nem tudok mit kezdeni. Ezek blödségek. Szóval ez, tehát mint amikor, egyrészt a miniszterelnök tényleg úgy beszél erről, mint amikor Vágási Feri elmondta, hogy beszáll az internetbe. Szóval az ő szavaiból nem ennek a kérdéskörnek a megértése sugárzik, talán ez nem is az ő dolga. De az a probléma, amit ő azonosít, legalábbis a nyilvánosság számára azonosít, hogy eddig az volt a baj, hogy a kormány nem volt jelen a digitális térben, és nekik az a helyzetelemzésük, hogy az üzenetek nem jutnak el a megfelelő csatornákon az emberekhez, következésképpen nekik digitális honfoglalást kell csinálniuk, és ha az üzenetek eljutnak, akkor az emberekhez el tudnak érni, és akkor minden rendben lesz. Én ezzel egyszer nem tudok mit csinálni, de mit kezdeni? 15 év van a kormányon, az Isten pénzét ráköltik a kommunikációra. Tehát csak amit ez a központi intézmény, ez a kommunikációs hivatal diszponál, az 100 milliárd forint évente, és akkor abban még az MTV-a nincs benne, meg egy csomó minden nincsen benne, amit mondjuk a szervezeteken keresztül költenek el. Én ebben is látok egy helyzetértékelési problémát, és ez összefügg az első kérdésedben fölvetett árasztási kérdéssel, tehát hogy akkor csináljunk belőle még többet, nagyjából ez a válasz, mert senki nem gondolhatja komolyan másfél évtized után, hogy ennek a kormánynak pont elérési problémája lenne. Másrészt, ahogy mondtad a Megafont, talán ebből is beszéltünk már ebben a műsorban, a 2019-es önkormányzati választást követően, ahol a kormánypárt nem úgy szerepelt, mint szeretett volna, ha bár megnyerte azt a választást, az ország egészére vonatkozóan, ők azt a tanulságot mondták el maguknak, hogy annyira hatásosak voltak, elsősorban közösségi média alapú Facebook kampányok, amelyeket a különböző ellenzéki jelöltek folytattak, döntően megyei városokban, Budapesten, hogy ez megengedhetetlen, és erre lett ugye föltalálva például a Megafon. Tehát azt állítani, hogy ilyesfajta eléréssel a kormány ne rendelkezett volna, és mondjuk a 22-es kampányban nem tudom, hogy hány kisgyermekes anyuka találkozott azzal, hogy a online mesefilmek közepette megjelenik a miniferi hirdetés, vagy a legkülönbözőbb formákban fölugranak a kormánynak az üzenetei. Szóval, hogy a kormánynak ne lett volna digitális elérése, ez abszurd. Na most az elképzelhető, ezt most sokan mondják, hogy itt van egy policy változása a közösségi média gigacégeknek, meg a böngésző programokat fönntartó gigacégeknek, és ők nem fognak politikai hirdetést közé tenni.
Bocsánat, csak lebjegyzett, hogy a Lakmusznak most teljesen friss kutatása, mérése, tehát már megnézték, és valóban ugye az jön ki, hogy a Fidesznek fog a legjobban fájni, hogyha politikai hirdetést a Facebook és a Google nem enged ezen túl.
Igen,
ez csak egy zárójel.
Igen, az egy kérdés persze, hogy ez hogyan lehet megkerülni, tehát hogy akkor megint ezek az álcivil szervezetek tudnak hirdetni úgymond közérdekű üzeneteket, vagy kormányszervek hirdetnek szintén valamilyen, nem tudom, kormányzatban becsomagolt hirdetéseket közétére. De elfogadom, hogy ez egy korlátozást jelent. Pici zárójelben megjegyezném, hogy ez az Európai Unió ez annyira gyenge, amit folyamatosan ostoroz a miniszterelnök, hogy meghátrálásra készítette a Google-t meg a Facebookot. Majd még talán beszélünk arról, hogy ugyanezen az MCC-s beszélgetésen mondta azt is Orbán Viktor, hogy Trump nem tudta meggyőzni bizonyos kérdésekben, háború béke kérdésében az Európai Unió vezetése. Most tényleg el kellene dönteni, hogy most akkor gyenge vagy erős az Európai Unió. De ebben az ügyben ezek szerint akkor van egy ilyen policy változás, és lehet, hogy ez igényel, tehát visszatérve az üzenetek elhelyezésével kapcsolatos irányváltást.
De ettől még a kormány digitális jelenléte, a kormánypártnak, a kormányhát üzeneteknek a digitális jelenléte az eddig is létezett, legfeljebb most valami mást kell csinálni. Én fogalmam sincs amúgy, hogy ezek a digitális polgári köröknek harcosok, ezek valójában mennyire újak, mert eddig is voltak trollok, meg nem trollok, akik megjelentek és képviselték a kormánypárti álláspontot, hogy lehet, hogy ez most szervezettebbé fog válni, de újításnak semmiképpen sem nevezném, és valóban nem ad arra választ, hogy ha a politikai termékkel is van valami baj, még egyszer mondom, 4%-os ipari teljesítmény visszaesés, és egy stagnáló gazdaság az elmúlt 3 évben, meg egy letörhetetlennek bizonyuló infláció, akkor pusztán a kormányzati üzeneteknek egy szélesebb körül, nem lehet ennél szélesebb körül, egy más csatornákon történő elhelyezése, az pusztán elegendő erre, és azt gondolom, hogy ez a helyzet értékelés is legalábbis táplálja azt a gyanút, tehát most legutóbb a Takácsi Dorka beszélt a HVG-nek a podcastjában, hogy milyen, de Krikó Péterrel is beszélgettetek itt arról, hogy milyen orosz beavatkozási próbálkozások lesznek bizonyára, és kijelentő módban beszélnek erről a magyar választást illetően. Szóval én nem értek ez a témához, technológiailag meg végképp nem értek hozzá, de hogy hát legalábbis felvetődik a kérdés, hogyha egy nem létező problémát azonosít a miniszterelnök, mert azért nem létező probléma, hogy ne volna digitálisan jelen a kormánypárti vélemény, akkor nem arról van szó, hogy valamilyen technológiai alapú beavatkozási kísérletnek a fedősztoria az, ami előttünk áll. Őszintén szólva nem tudom bizonyítani ezt, tehát csak mint opciót tudom fölvetni. Én egy picit erősebb érveket tudnék emellett felsorolni, mint amellett, hogy a szegény miniszterelnök nem tudja megjeleníteni 15 év hatalomban töltött év után a véleményét.
Ha már a gazdasági dolgokat is említetted itt fél mondattal, pár mondatot mondok, annak is örülni kell, ami van. Jól kell gazdálkodni, nem nagy tudomány, meg lesz mindenre a fedezet. Közben arról is beszél a miniszterelnök, hogy hát a szolgáltatások azok valóban még nagyon sokáig fognak rám az emberek panaszkodni, mert még csak 70%-ban van kész, még kell 4-6 év, hogy az európai átlag színvonalat elérjük. Egyrészt ez is egy olyan téma, mint 60 puszta, hogy úgy tűnik, hogy olyan gazdasági kérdésekre is válaszolnia kell, amire eddig nem válaszolt. Például, hogy jó, hogy most bejelent egy csomó intézkedés, de honnan lesz erre pénz? Amire az a válasza, hogy jól kell gazdálkodni, nem nagy tudomány.
Egyrészt van fejlődés, mert Lázár János nem olyan régen még arról beszélt, hogy félkész az ország, most fölmentünk 75%-ra, szóval ilyen tempóban azt hiszem, hogy semmi gondunk nem lesz, voltak éppen már jövőben. Igen, én is azt gondolom, hogy ezek megkerülhetetlen kérdések, és a kormány lejött arról a trackről, hogy itt egy folyamatos sikerszériát próbáljon reklámozni. Azért tényleg vegyük észre, hogy nem erről volt szó. Tehát arról volt szó, hogy 2030-ra az 5 legélhetőbb ország közé fogunk tartozni, és ehhez különböző szempontokat is felállított Orbán Viktor, erről beszélt még 2018-20-ban. És persze jött azóta a Covid, de másnak is jött a Covid, szóval nem csak itt volt, ez egy világjárvány volt. Most már erről nincsen szó 2030 vonatkozásában. Szó volt ugye arról, hogy amikor 22 nyarán a megszorításokat bejelentették, akkor ugye Gulyás Gergely azt mondta azon a kormányinfón, hogy az az 1000 milliárdos megszorítás az valószínűleg elég lesz.
Amit ugye ők nem neveztek sosem megszorításnak.
De most ezt tényleg ebbe bele sem mennénk, de hát ezek megszorítások. Na most azóta már a sokadik 1000-nél vagyunk, aminek a következtében se a költségvetés nem jött rendbe, se az inflációt nem sikerült letörni, se a gazdaságot nem sikerült beindítani. Talán mondtam már ebben a műsorban, de elmondom szívesen még egyszer, hogy Bokros Lajos 12 hónapig volt pénzügyminiszter, Bajnai Igorban 13 hónapig volt miniszterelnök. Én szerintem nagyon sok kifogást lehet találni az ő tevékenységükben, de speciál a költségvetést rendbe hozták, és gazdasági növekedést is megalapoztak mind a ketten. A mostani megszorítások azok 37 hónapja tartanak. És mindazok az eredmények, a költségvetés rendbetétel, az infláció letörése és a gazdaság beindítása, ezek mind nem következtek be. És persze lehet beszélni a háborúról, nyilván. Ez egy fontos körülmény, de hát egyébként európai összevetésben láthatóan más országok sokkal jobb gazdasági helyzetben vannak, pedig még adott esetben közelebb is vannak fizikailag, földrajzilag a háború zónához, és mondjuk másfajta válság, ugye Bajnai Gordon azért lett miniszterelnök, mert volt egy gazdasági világválság, ami azért elhúzódott elég hosszú ideig, és ilyen körülmények között is meg tudott tenni nagyon fájdalmas intézkedéseket, amelyek valamilyen gazdasági eredményre vezettek. Szóval ez az egész beszéd a gazdaságról, ez ilyen, nem mondom, hogy futnak a pénzük után, a mi pénzünk után futnak, de hogy minden esetre legalább odaig eljutottunk, hogy és akkor még a repülőváltat nem is mondtam, hogy ezek a sikerjelentések, ezek valahogy így kiszámolódtak, szóval ezek nincsenek. Az a kísérlet, amit most Orbán Viktor ezekben az esztergomi megszólalásában felhozott, ez egyébként nem rossz, azt kell mondanom, politikai jellemzőként. Kicsit azt tudnám hasonlítani, mint amikor Lázár János beszél arról, a harcosok klubja, meg Lázár infós, hogy mi a csoda rendezvényeken, hogy akkor van a slim fit bizonytalanság, meg XL-es biztonság, meg hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre. Szerintem ezek jó szövegek abból a szempontból, hogy arra játszanak rá, hogy tényleg van egy ilyen nagy bizonytalanság. Az egész Tusványosi Orbán beszéd egyébként alapvetően arról szólt szerintem, hogy van egy rettenetesen veszélyes világ körülöttünk, és akkor itt ez a tapasztalt vezető, aki a biztonságot fönn tudja tartani, még ha ez nem is minden világok legjobbika, szerintem az is érzékelhető, hogy a szuperlatívuszok azok eltűntek a fideszes kommunikációból, pedig korábban 2 percenként valamiben világbajnokok voltunk, és világelsők. Ez most nincsen, de a körülményekből ez a bölcsvezető tudja a legtöbbet és legjobbat kihozni. Szerintem az interjúknak, amelyekről beszéltünk, az interjúknak a karaktere is olyan, az atmoszférája is olyan, hogy egy ilyen elgondolkodó politikus, aki mindig 2-vel, 3-mal több opciót lát, mint más, és ebből adódna egy sokkal szélesebb látókörrel hozza meg a legjobb döntést. Szóval ez a fajta ilyen karakter visszaépítés szerintem most zajlik. És itt, ezekben az esztergomi megszólalásokban az a megközelítés, hogy hát van itt egy csomó probléma, de van 2-3 nagyon fontos témánk, amit akkor is megcsinálunk, ha a fej tetején áll mindenki. Szerintem ez nem egy rossz politikai üzenet. Az egy nagy kérdés, hogy 15 év kormányzás után, vagy 15 és fél év kormányzás után elegendő-e egy alapvetően sok mindennel elégedetlen magyar társadalom számára az, hogy hát a rosszból hozzuk ki a legjobbat, hiszen hát arról volt szó, onnan indultunk, hogy mostanra már viharos sebességgel közelítünk a top 5 felé, ami a legélhetőségeibb rangsort illeti Európában, és abban nem a migráció a meghatározó, hanem különböző gazdasági, meg ilyen jól léti mutatóknak az elérése, a maga szintjének az elérése. Szóval, hogy ez így elége önmagában, szerintem ez egy nagyon komoly kérdés, hogy egy kormány, ha a kormányon van valaki, akkor alapvetően mégiscsak valamiféle eredményekkel kell kampányolnia, és az a lehetőség áll fönn, és ezzel egyébként tényleg él a kormány, hogy ő tud hozni döntéseket, az ellenzék tud ígérni, a kormány tud döntéseket hozni, akár azt is be tudja vezetni, amit az ellenzék megígér, hogy elébe vágjon, és ami meg a jó gazdálkodást illeti, hát egyáltalán gazdálkodik jól, mondja a kormány, hogy azért kell újabb hiteleket fölvenni, nem csak az uniós pénzek elmaradása miatt, azért valami nagy költségvetési hiány, és folytatólagosan magas, ugye ezt be kell tömni, ezeket a réseket, tehát egyáltalán nem gazdálkodik jól a kormány, és hát ezt többé-kevésbé világossá tették, hogy nincs az a hitel, és nincs az a finanszírozási probléma, amit nem vállalnának föl, hogy a választási kampányban ezeket a közpolitikai jellegű intézkedéseket be tudják vezetni.
Elég lehet-e az, hogy stagnálunk, de megvédünk, meg hogy mondjuk a családok mindenek előtt, azzal szemben, amit egyébként most Magyar Péter mond, meg amit zászlójára tűzött már a székesfehérvári beszédében, hogy igazából ő az, aki viszont haza tudja hozni az uniós pénzeket, és az uniós pénzekkel a gazdaságot be lehet indítani, egy új gazdasági pályára lehet állni, és ő nem stagnálásról, hanem hosszú távon növekedésről beszél. A miniszterelnök most Dokmennél
kicsit váltva ahhoz képest az uniós pénzek hazahozatalának retorikájában, mint amit tusványosan mondott, most azt mondja, hogy mint egy a nyugatiak mézes madzakként húzzák ezt előttünk, és hogy a mézet azt meg fogja kapni Magyar Péter, de hát majd akkor a madzagot is elveszik. De hát azért ez egy fordulat, tehát hogy igazából itt kimondja, hogy Magyar Péter az, aki haza tudja hozni az uniós pénzeket, csak mondjuk hozzáteszi, hogy lehet, hogy ennek lesz ára. Nem az van, hogy most a két serpenyőben eléggé más lesz, tehát hogy most a magyar társadalmat éretnek kellene annyira tekinteni, hogy elhiggyük azt, hogy a magyar társadalom nem arra vágyik, hogy jobb legyen, hanem elfogadja a realitásokat, hogy ez van.
Próbálom kielő tisztelettel, amit a nézők jelent kielő tisztelettel mondani a véleményemet erről. Ez megint csak ezek blőtségek, ezek össze-vissza beszélések. Takács Péter nem olyan régen azt mondta, hogy Magyar Péter sem fogja tudni hazahozni ezeket a pénzeket. A tusványosi beszédben Orbán Viktor azt mondta, hogy ugye majd vétózunk, és utána ugye...
Hogy ő kizsarolja, Magyar Péter meg eladja.
Így van.
Ez a...
Ami ugye azt jelentette, hogy a tusványosi beszéd szerint legjobb esetben 2028-ban lesz itt uniós pénz, mert ugye nagyjából 27-ben várható, hogy a következő 7 éves költségvetés szavazás legyen. Most akkor van egy olyan verzió, hogy Magyar Péter meg fogja kapni ezt a pénzt, csak ugye nem tudom, szuverenitási áldozatot, mi a csodát kell értenze. Most akkor melyik? Tehát én ezzel politikai elemzőként nem tudok mit kezdeni, és magyar állampolgárként meg őszinte rémülettel figyelem, hogy ebben a kulcskérdésben, mert ez Magyarország számára a kulcskérdés, a magyar kormány egy álláspontig nem jut el. Most az egy külön kérdés, hogy számunkra egy nagy talány, néha látom, hogy nyilatkozik, hogy mondjuk Bóka János miniszternek mi a dolga. Mert hogy szemmel láthatóan semmiféle erőfeszítés nem történik a magyar kormány részéről annak érdekében, hogy ezekhez a pénzekhez hozzá tudjunk jutni, ugye a helyreállítási pénzek jövőre azok le fognak járni. Irodatlan mennyiségű pénzt költhetnénk, például nem régében beszélgettem a jelen oldalán az olvasható Balogh József energetikai szakértővel, nem csak ő, de ő is most is fölhívta a figyelmet arra, hogy irodatlan pénzeket lehetne ugye épületszigetelésre fordítani a kádárkockáknak, tehát a Bonner programhoz hasonlóan, ami egyébként szintén ki tudja most miért nincs, egy kádárkocka programot is lehetne csinálni, amivel az energiamérleg jelentősen javulhatna. Nem lenne szükségünk annyi orosz gázra, amiről állandóan beszélünk. Ez mind-mind finanszírozható lenne az RRF-ből, ebből a bizonyos helyreállítási alapból. Ez mind nem történik meg. Én újra azt tudom csak mondani, hogy a jogállamisági feltételek teljesítése az jó lenne Magyarországnak, és még ráadásul a pénzt is megkapnánk, amelyekből szintén fontos feladatokat tudnánk finanszírozni a kormánynak. Erről zéró mondani valója van, és még a magyarázatok is hát nagyjából hetente, két hetente változnak.
Még egy ilyen kicsit változó témát hoznék be, ez a háború kérdése. Ugye a tusványosi beszéd az kifejezetten a harmadik világháború rémével fenyegetett. Sok ponton megokolva, hogy a világ vezetői miért kormányoznak úgy, hogy annak a Orbán Viktor szerint egyetlen logikus következménye az a harmadik világháború, és hogy miért ő az erős vezető, aki meg tud minket ettől óvni. Ehhez képest most már két helyen is megkapta azt a kérdést, egyébként az MCC Festen, talán a fiataloktól, és még egy helyen még az is lehet, hogy egy francia hit televíziónak is adott interjút, ami arról szól, hogy hát a nyugat az attól fél, hogy Oroszország az nem áll meg Ukrajnánál, hogyha Ukrajnát elengedné a nyugat, hogyha határok módosulhatnának, akkor vérszemet kapna Oroszország, és más országok is veszélyben lennének. Amit Orbán Viktor lesöpör azzal, hogy ez egy blödség, ilyen nem lesz. Hát Oroszország gyenge, az Európa és Amerika erős. Hogyha nem sikerült 3 éven át bevenniük Ukrajnát, akkor hogy tudnának egy NATO tagországgal szemben? Tehát szinte már, mintha itt ülne, és az itteni elemzők mondatait mondja vissza. Most akkor a harmadik világháború rémétől kell félni, vagy pedig Oroszország gyenge, és nincsen az a háborús veszélyeztetés, amiért egyébként például nem a parlament dönt bizonyos kérdésekben, hanem rendeleti kormányzás van.
Ha visszaemlékszünk, egy évvel ezelőtt a nukleáris háború kitörésének a fenyegetése volt a meghatározó, egyik meghatározó üzenete a kormánynak az európai parlamenti választást megelőzően. Most úgy tűnik, hogy ahogy ráfordulunk egy következő választási kampányra, ismét előkerül ez a fenyegetés. Ennek azt a részét én értem, és még el is tudom fogadni, hogy hát egy kormány, ha azzal erősíti a pozícióját, hogy mindenhol mekkora baj és bizonytalanság van, itt meg relatív stabilitás, ez szerintem egy oké üzenet. Szerintem a világháborús fenyegetés az nem oké üzenet, de mondjuk most megkökenten sokat lehet hallani Antal József nevét a magyar közéletben, mondjuk az elmúlt 20 évben nem sok példa volt, de ő is egy nagyon rossz gazdasági helyzetben a békeszigeteként beszélt Magyarországról, ugye itt dübörgött a délszláv háború a közvetlenül határainkon túl, és nagyon bizonytalan helyzetek voltak Szlovákiában is, meg Romániában is, és szerintem az ő számára is egy borzasztó nehéz politikai helyzetben működőképes üzenet volt. Szóval ez idáig még rendben is lenne. Mondom, szerintem ez az állandó fenyegetés a nukleáris háborúval, meg világháborúval, ez azért, hogy mondjam, övön aluli, de a politikában még ez is benne van, sőt, még azt sem becsülném alá, még azzal a mondattal is tudok valamit, hogy együtt menni, hogy azt mondja a miniszterelnök, hogy a világháborúk azok. Tehát utólag derül ki, hogy ez a világháborúk, és hogy a konfliktusok elharapozásából lesz a világháború. Ugye itt az igazi probléma, hogy amilyen érveket ő felsorol, azok szerintem nagyon súlyosan ellent mondanak egymásnak. Tudnék, ezt is megint el kellett dönteni, hogy most akkor Európa erős vagy gyenge? Tehát azért hibás az európai politika, mert túl gyenge ahhoz, hogy Oroszországgal szemben tudjuk támogatni Ukrajnát, amikor arról van szó, hogy Oroszország fenyegeti Európát, akkor kiderül, hogy milyen erősek vagyunk. Olyan erősek vagyunk, mint Európa, hogy még a Trumpot is egy kicsit leckészteti Európa. Melyik?
Miközben gyenge, mert nem tud jobb vámokat kigarcolni Trumppal szemben.
Igen. Ez az egyik probléma. A másik probléma meg az, hogyha Orbánnak az az érve, hogy NATO tag országot Oroszország nem mer megtámadni, mert Európa, mert a NATO olyan erős, akkor nem az lenne a legjobb, hogy Ukrajna NATO tag lenne? És akkor ezt az egész problémát ilyen 1500 kilométerrel utébb löknénk magunktól. Ugye még olyan tervek is voltak az asztalon tavasszal, hogy mondjuk de facto elismerni a világ azt, hogy Oroszország meghódított ukrán területeket, de ténylegesen a kijevi kormány fennhatósága alatt lévő területekre kiterjedne a NATO védőernyő. Akkor nem ez a legjobb? Akkor miért jobb nekünk az, hogy Oroszország akár csak egy centiméterrel közelebb jön hozzánk, és egy centiméterrel közelebbi fenyegetést jelent, mint az, hogy az ukránok nem csak egy bizonytalanságban tartott pufferzónaként, hanem egy megszervezett államként, egy nemzetközi biztonsági garanciákkal körülbástyázott államként képesek ezt a fenyegetést távol.
Hát ugye a következő interjúban ez viszont biztos, hogy a francia újságírónak mondta, azt mondja Orbán Viktor, hogyha Ukrajna NATO tag lenne, akkor Oroszország a NATO-val állna háborúban.
Ugye...
Ami értek, hogy logikai ellenmondás, ha azt mondja, hogy Oroszország nem mer a NATO-val szemben háborút építeni.
De hát ugye a dolog, hát igen, egyrészt másrészt ugye ez a fajta NATO védőernyő, ez akkor tudna kiterjedni, hogyha születne valamilyen legalábbis tűzszüneti egyezmény. Azt gondolom, a NATO felvételről a NATO sem beszél egy aktív háború időszakában. Ennek közelítésben viszont tulajdonképpen Orbán Viktor azt mondja, hogyha megígérnénk Ukrajnának a NATO-tagságot, akkor Oroszország örökké háborúzna, hogy ugye ez a pillanat ne következhessen belőle, hogy a NATO védőerő kiterjedhessen. Na de ha nem vesszük fel Ukrajnát soha, és kilátásba sem helyezzük, akkor még az oroszok azért tudnak állandóan az ukránokkal háborúzni, és a területfoglaló ambíciókat kielégíteni, mert hiszen nincs fölötte ez a védőerő. Tehát amit Orbán mond, az egyszerűen nem kínál megoldást erre a problémára. Lehet, hogy az európai megoldás vagy ajánlat az drága, költséges és veszélyes. Annyiból több logika van benne, hogy egy ponton mégiscsak húz egy vonalat, és ad valamilyen feleletet, vagy legalábbis megoldási kísérletet jelent az orosz törekvések feltartóztatására. És a másik dolog, ami nagyon lényeges, hogy ugye Ukrajna valóban tesztje annak is, hogy mennyit érnek a nemzetközi szerződések. Ugye 1994-ben itt Budapesten született az a budapesti memorandum, amiben Ukrajna ugye átadta a nukleáris fegyvereit Oroszországnak. Zárójelben megjegyzem, ha ez nem történik meg, ez a háború nincs. Mert akkor Ukrajna a nukleáris hatalom, amit nem támad meg feltétlenül Oroszország. Jó szándékú volt a megállapodás, de hát tegyük akkor hozzá ezt is, és ebben a budapesti memorandumban a nukleáris fegyverek, a nukleáris arzenál átadása kompenzálásaként Ukrajna területi integritását nemzetközileg garantálta, nem csak Oroszország, hanem nyugati hatalmak is. Ha tetszik, a nyugat sem tartotta be a szerződés rá első részét, hiszen hát Ukrajna olyan helyzetbe kerülhetett 2022-t megelőzően, hogy nem terjedt ki rá egy tevőleges védőernyő, ezért volt lehetséges, hogy Oroszország megtámadja. Most innentől kezdve akkor az is kérdés, hogy egyébként nagyon érdekes, hogy ezt Ormán pedzegeti ezekben az interjúban, hogy itt az a kérdés, és attól félnek a balti országok, ezt én sem tudom már még, tehát ezt az ultrahang interjúban fejtegetni, hogy elhiszik-e a lengyelek, meg a baltiak, hogy a NATO
megvédi őket.
Mert ha nem védi meg őket, ez egy másik helyzet. Most ez egy nagyon érdekes kérdés, szerintem tényleg ez a tét. És az a helyzet, hogy Ukrajna a cserbehagyása szerintem egy arra vonatkozó üzenet lenne Oroszországnak, hogy lehet egy kicsit próbálkozni. Uh-huh. És én nekem egészen bátor fogadásaim lennének arra, nagyon remélem, hogy sosem kéne ezeket az opciókat lehívni, hogy ugyanazok a politikusok, akik ma Ukrajna teljes cserbehagyását képviselik a nyugati világban, ugyanezek a politikusok ugyanezeket a mondatokat mondanák, akkor, ha mondjuk Oroszország mondjuk határvillongásokat provokálna Észtországgal, vagy úgy gondolná, hogy neki joga van azt a szárazföldi útvonalat, ami összeköti Fehéroroszországot Königsberggel, Kaliningráddal, azt mondjuk szeretné egy katonai folyosóvá szélesíteni. Ugyanezek a politikusok, még egyszer mondom, ez egy feltételezés, természetesen nem tudom bizonyítani, de mindig egy spekulatív elemzésként elő tudom vezetni. Ugye ezek a politikusok azt mondanák, hogy akarnánk egy észászlóalj veresége miatt világháborút. Akarnánk-e a lengyel területek néhány négyzetkilométerért világháborút kirobbantani. És én azt gondolom, hogy az Ukrajna melletti kiállás, függetlenül attól, ki mit gondol Zelenszkijről, kinek szimpatikus, nem tudom, az ukrán nemzetiségi politika, az Ukrajna melletti kiállás az arról is szól, hogy valahol ennek határt kell szabni, máskülönben ez az orosz fenyegetés soha nem fog elmúlni, pontosabban nem akarom az oroszokat se általánosítani, a putyini birodalmi politika az biztosan nem fog elmúlni, ráadásul sajnos egy olyan logika is van ebben, van egy nagyon szép Karel Csapek novella, Nagy Sándor levelei mesterének, Arisztotelésznek, nagyjából azt írja le, hogy hát Makedónia megvédése érdekében kellett Trákiát elfoglalni, ha már megvoltak a görög területek, most sajnos el kellett foglalni Perzsiát, mert ők is fel. Miután Perzsiát elfoglalták, muszáj volt tovább menni Indiába. Szóval hogy ennek a logikának nincs vége, onnantól kezdve, hogy Oroszország annektálja azt a bizonyos négy ukrán megyét, onnantól kezdve nekik ott lesznek a határaik, és onnantól kezdve fogják számítani a területi fenyegetést. Ennek nincsen vége, csak akkor, hogyha ezzel szemben van egy nemzetközi együttműködés, védőernyő, szövetségi rendszer és betartott garancia.
Ha már a nemzetközi szerződéseket emelgetted, ugye a felvezetőmben mondtam, hogy itt a miniszterelnök sűrű programjában még az is belefért, hogy a másodfokon is elítélt és elnökségétől megfasztott Dodikot szervelnököt fogadja. Ugye az elmúlt hónapokban elég sok balkáni kavarás volt a magyar kormány részéről. Éveket is lehet mondani, igen. Olyannyira, hogy az a hír járta, hogy azért a Trumpi közeledésnek a kicsit megfagyása mögött ez is van, hogy diplomáciai jelzések voltak, hogy ez már túl sok. Ez micsoda szerinted, amit mi most látunk a magyar kormány részéről a Balkánon? Mi történik itt? Miért fontos nekünk, hogy még itt az országban fogadjuk azon a napon, amikor pár nappal előtte történik ez az egész ítélethirdetés?
És történik ez úgy, ráadásul, hogy amennyire én tudom, Milorad Dodik, aki ugye a Boszniában belül boszniai szerbköztársaságnak az elnöke, neki azért ma már távolban sem olyan barátiabb viszony a Vučić elnökkel, aki Szerbia elnöke, pont azért, mert Vučić egy nagyon ravasz, taktikus manőverezésben van a világpolitikában, neki például fontos az amerikai kapcsolat is, és azt látja, hogy Dodik eléggé kontrollálatlanul és kontrollálhatatlanul tevékenykedik. Ugye a magyar kormány kinyilvánította, hogy ő úgy gondolja, hogy a bosznia-hercegovinai szövetségi hatóságoknak és bíróságoknak a döntéseit nem fogadja el, és ő a szuverénnek a boszniai szerb köztársaságot tekinti, ami ugye az egyik alkotó eleme a Bosznia-Hercegovinának. És ugye az amerikaiak azt jelezték a magyar kormány felé, amikor volt ez a ekes felvonulás Banja Lukában, boszniai szerb köztársaság fővárosában. Az amerikaiak azt jelezték a magyar kormány felé, hogy a 95-ös Daytoni szerződést, ugye a délszláv háborút lezárta, akármilyen módon is, de lezárta, és azóta is ez a rendezés van hatályban. Ők ezt érvényesnek tartják, valószínűleg nem tudnak helyette jobbat. Eszük ágában nincsen engedni még egy európai konfliktuszónának a kialakulását, és a magyar kormány azzal, hogy Dodikot támogatja, aki többször fenyegetőzött már azzal, hogy kiviszi a boszniai szerb köztársaságot ebből a tényleg nagyon rosszul, vagy egyáltalán nem működő államszövetségből, de ez az, amit elismer a nemzetközi jog. Hát ezzel egy újabb délszláv háborúnak a kitörését kockáztatja Dodik, és ezt a boszniai szerb elnököt támogatjuk. Szóval azért itt el kellene gondolkodni azon, hogy ki a háború párti. És én igyekszem nagyon óvatos lenni mindig az orszozással, mert van bennem egy olyan félelem, hogy mindarra, ami mondjuk nem tetszik a demokratikus közvéleménynek, ilyen kontrollos módon rá mondjuk, hogy ez orosz befolyás. De van egy olyasfajta elemzési módszer, ugye ez a kizárásos alapon történő elemzés. Szóval ebben az ügyben véletlenül a budapesti kormány mindig azt csinálja és mondja, ami a moszkvai iránynak megfelelő, azért erre nagyon nehéz másféle magyarázatot találni, mint sem, hogy valamiféle ágenseként lép föl. Proxiaként lép föl, ugye ezt a szót is használta Orbán Viktor, hogy valamiféle proxiaként lép föl a magyar kormány, az orosz kormány proxiaként lép föl például a boszniai ügyekben, és azért most, hogyha Orbán Viktor hosszú történelmi nevezetéseket hajtott végre, szerintem elég sokat hibásan, de ez most mindegy, de hát mondjuk a balkáni orosz befolyás az azért egy több évszázados projekt, de akár visszamehetünk az Orbán Viktor első miniszterelnökségének az időszakában is, hogy hogyan próbálta például Koszovó elszakadását megakadályozni, még akkor a jelcini kormányzat, és hogy ott az orosz szárazföldi csapatoknak a mozgása az tulajdonképpen sokan azt egyfajta ilyen világpolitikai visszatérésként, a birodalmi politika újjáilledéseként, annak az első lépéseként dekódolták a 20. század legvégén. Szóval, hogy éppenséggel ebből a birodalmi politikából, ennek a hagyományaiból és ennek a jelenéből nagyon is levezethető az, ami történik a Balkánon, és én nem tudok más mondani, hogy hát a legerősebb magyarázatnak azt tűnik, hogy a magyar kormány ennek az eszközeként funkcionál, meg egyébként én is azt gondolom, és a kérdésem is ez foglaltatik, hogy hát nem érzékel, hogy olyan fene erős érdeke fűződne Magyarországnak ahhoz, hogy a boszniai szerb köztársasággal nekünk annyira gyümölcsöző gazdasági kapcsolataink lennének, amelyeket más módon ne tudnánk fönntartani, csak ennek a háborús uszítónak a támogatásával.
Végezetül, Magyar Péter ugye folytatja az országjárását, de nem csak az országjárást, hanem most már másodszor járt Erdélyben, és ezzel a második túrával nekem azért úgy tűnik, hogy mintha elég nagy kockázatot vállalt volna. És hát azt azért tudjuk, hogy mondjuk egy mandátum sorsa múlik azon, hogy hogyan alakul a határon túli szavazat.
Egy-kettő.
Maximum kettő, tehát hogy igen. Valóban az van, amit Magyar Péter mond, hogy ez nem mandátum kérdés, tehát hogy ezt higgyük el neki, hogy valóban egy nemzetegyesítő, egy szimbolikusan fontos térről van szó. Vagy mi az, amiért hajlandó vállalni olyan konfliktusokat és kockázatokat, ami hát ez egy melós terep, sokkal melósabb, mint akár még Szabolcsba is elmenni. Mert hogy kevesebben vannak, több személyes konfliktussal találkozhat. Mi szerinted az oka, hogy másodszor is elment eltében?
Egyrészt a mondatunk szám szerintem nem lényeges, mondok ennél emelkedettebb dolgokat is. László Róbert már írt arról, hogy ugye, ha a kormány oldal a német nemzetiségi lista, a roma nemzetiségi lista szavazatát, ugye ezekről a nemzetiségi önkormányzatoknak kell dönteniük, és hogyha azokban befolyást tud szerezni a kormány, akkor tud egy olyan listállítási folyamatot menedzselni, ami lényegében a kormány oldalon számolható képviseletet fog eredményezni. Szóval ezeknek a befolyásolásával, valamint ugye a határon túli magyar voksok megtartásával tulajdonképpen 3-4 mandátumot előre saját magához tud írni, és akkor a 199 mandátumért folytatott verseny az mondjuk 3-0-ás vagy 4-0-ás vezetésről indul. Szóval ennek
gyerek... Bocsánat, egy lábjegyzetet és egy promót hagy tegyek ide, hogy Bódi Mátyással már felvettünk egy beszélgetést, ami hétfőn lesz majd látható a címlapon, ahol hosszasan beszélgettünk ezeknek a technikai részleteiről.
És biztos, hogy sokkal jobban tudja is nálam ezeket, úgyhogy ennek nagyon örülök, mert én is meghallgatom. Szóval ez a probléma fönnáll. A másik dolog az, hogy én sem Orbán Viktortól, sem Magyar Pétertől nem vitatom el azt, hogy ők ezt tényleg fontosnak gondolják, és abban gondolkodnak, hogy a magyar nemzet határai azok nem érnek véget az ország határán túl. Ráadásul ez egy politikai realitás abból a szempontból, hogy van, létezik ez a bizonyos külhodi állampolgárság, tehát erre valamilyen szinten egy politikusnak egy néppárti, tehát a mindenkit megszólító politikai stratégiát folytató politikai vezetőnek reagálnia kell. Én azt gondolom, hogy ez helyes, hogy nem mutatott le legalábbis az esélyéből annak, hogy akár itt is mandátumokat szerezzenek, vagy legalábbis egy olyan szavazat megoszlás legyen, ami nem teszi egyértelművé ezt a verseny előtti előnyét a kormány oldalnak, a Péter részről. És akkor van egy olyan kérdése, hát jó, végül is nem tudom, hogy emelkedettebb lesz-e, de minden esetre ez a határon túli magyar szavazatokért, rokon szemben folytatott küzdelem, ez nem csak a határon túliaknak szól, ez befelé is szól, és ezzel azt hiszem, hogy visszaérünk megint egy alapnarratívához, tulajdonképpen a legalapabb narratívához érünk vissza, Orbán Viktor politikája arra épül, hogy ő vonja meg a magyar nemzetnek, mint politikai közösségnek a határait, hogy abba ki tartozik bele, és ki nem, és ő szelektálja azt, hogy valaki a politikai nézetei alapján magyarnak tekinthető-e vagy sem.
Másra mondjak, megint lábjegyzet, vannak a nemzeti érzelmi fiatalok és a lipsi fiatalok, akik igen, a kormány ellen lázadnak, vagy igen. Az európai hatalmak ellen.
Ott volt tavasszal ugye valamelyik ilyen fideszes furmonalval beszélt, hogy hát ezek a lipcsik is részei, ők a balsos, ugye a Hinduszban. És az a monopólium a Fidesznek, a kormánynak, személyesen Orbán Viktornak, hogy ő képviseli a nemzetet. Egyébként ez ilyen félig vicces formában el is hangzott a Tusványosi, elképesztő, hogy mi mindent fogyasztunk, a Tusványosi beszéd utáni kérdés-válasz részben el is hangzott, hogy hát a nemzeti politika az az, amit ő folytat. Nem teljesen expliciten ezt akarta mondani, hanem valamire ilyen viccesen válaszol, de egyébként meg de, és amúgy a 2009-es rendszer alapító kötcsei beszédben is ugye az szerepel, hogy a nemzeti ügyek kormánya a maguk természetességével fogja a nemzeti ügyeket meghatározni és azokban eljárni. Tehát, hogy itt nincs vita. A nemzeti kormány az megmondja, hogy meddig tart a nemzet, mi a nemzeti ügy, és valami a nemzeti válasz. Ez a monopólium az egész Orbáni politikának az alapja. És amit Magyar Péter csinál, az egy kísérlet arra, hogy hogyan lehet ebbe a térbe behatolni. Erről szólnak szerintem a nemzeti lobogós ellenzéki tüntetések, amit már tavaly meg lehetett figyelni. Erről szólt az, hogy reagálni akart a tihanyi beszédre, hogy habár éppen az ellehetetlenítési törvény miatt zajlottak Budapesten tüntetések, úgy gondolt, hogy neki fontosabb elgyalogolni a Nagyváradra egy ilyen szituációba, és ezért volt fontos fölvállalni valóban azt a kockázatot, hogy egy sokkal kisebb rendezvényen fogott részt venni, mint amilyen Tusványos. Jenzan ott Kocsis Máté is gúnyolódott. Hozzáteszem, ha valaki megnézi a 1990-es Tusványosi képeket, hát az a rendezvény is kb. Úgy indult, ahogyan ez a Nagy Adorjáni rendezvény most kinézett. Szerintem inkább hogy mondjam, felemelő nézni amúgy azokat az 1990-es, többnyire még fekete-fehér képeket, ahol tényleg ülnek egy, nem tudom, két ház között egy mezőn a fideszes fiatal politikusok, meg a meghívott vendégek, olyan ma is ismert akár politológusok, és nem tudom, Körösényi András, vagy mások, akik ott jelen voltak. Szóval nem magától értetődő, hogy ebből a nagy adorjádiból is lesz majd egy tusványos, bár én tudom, hogy a szervezőknek ez a szándéka, de mindesetre onnan indult. De valóban, hogyha kettőt egymás mellé tesszük, akkor persze azt látjuk, hogy volt egy nagyon nagy rendezvény, még egy kis rendezvény, hogy Magyar Péter kitette magát annak, hogy a Fidesz támogató politizáló és a nyilvánosokban tényleg csak megszóló része az erdélyi közvéleménynek az nagyon erősen elutasította őt, miközben, és ezt nem tudom fölmérni, nekem nincs módom, nincs egy eszközeim ennek a felmérésére, hogy, tehát nincs egy eszközeim a kezemben, de hogy közben meg azt is lehet érzékelni, hogy van egy nem fideszes ilyen fidesz kritikus, és a Fideszhez való, mindenáron való igazodást kritizáló része is az erdélyi közvéleménynek, ami lehet, hogy egy nagyon szűk kisebbség, törpe minoritás, ha már Antal József szellemét megidéztem, de közben meg a román elnök választás idején abban, hogy az RMDSZ-nek pont reagálnia kellett a Tihanyi beszédre, hogy utána a második fordulós elnök választási kampányban mégiscsak Gyorgya Szimion ellen és Nikus Ardánra való szavazásra biztattak a magyar szervezetek, abban meg az én benyomásom szerint ennek a kormány, magyar kormány kritizáló részének az erdélyi közvéleménynek jelentős szerepe volt, tehát hogy nekem az, még egyszer mondom, az volt az impresszióm, hogy valamiféle befolyással mégiscsak rendelkeznek, és ők hangot tudtak adni annak, hogy itt van valami másfajta rendezvény is, és igazából pusztán az a tény, hogy valami másról is szó van, ez egy talán nem is kicsit, de kicsiben, vagy máshol, más körülmények között, mégiscsak analógiája annak, ahogyan a magyar belpolitikában létrejött egy ilyen alternatíva lehetőség, a változásnak az elgondolhatósága, ugye mégiscsak a változás azzal kezdődik, hogy egyáltalán el tudom képzelni, hogy van-e ilyen változás, tehát lehet, hogy ott most nem 100-0-ra, nem csak 99-1-re vezet a kormány, tehát nincs módom ezt igazából megmérni, de egy éve ez se volt, két éve meg pláne nem volt, ennyiből ennek a fajta ilyen határon túli bejárásnak, amit Magyar Péter a saját szavai szerint továbbra is tervez, van egy ilyen nagyon, nagyon erős üzenete azzal kapcsolatosan, hogy a nemzet ez nem Orbán Viktorral azonos.
Látszólag távoli, de mégis azért közelítem, hogy mi is beszélgettünk már többször arról, hogy mi van akkor, hogyha valóban, ahogy mondod, hogy elgondolhatóvá vált egy kormányváltás, és mi van a kormányváltás másnapján. Erről vannak filozófikus és kevésbé filozófikus beszélgetések, és amiért most idehozom, hogy friss hír, hogy Lánci Tamás feljelentést tett Flex Zoltán ellen. Ugye Flex Zoltán jogszociológus, az ELTE oktatója, MTA tagja, beszélt egy TISZA rendezvényen arról, hogy milyen eszközök vannak egy politikus kezében, és hangsúlyozottan politikus kezében, abban az esetben, hogyha megnyeri a választást, de mondjuk másnap a köztársasági elnök nem őt nevezi ki, mondjuk nem őt kéri fel a kormányalakításra. Azok a mondatok Lánci Tamás szerint a magyar alkotmányos rend megdöntés, erőszakos megdöntésére alkalmasak, ugye már Súlyog Tamás is írt egy levelet Flex Zoltánnak, és ő is erre tett utalást. Nekem most a kérdés, most azon túl, hogy most majd szerintem erre egy külön adást érdemes szánni, hogy egyébként valóban milyen jogi lehetőségek vannak, de már az átláthatóságinak nevezett törvény is felvetette annak a kérdését, hogy hol van a határa annak, hogy miről lehet beszélni, és miről nem. Tehát mit lehet felvetni, anélkül, hogy Bayer Zsolt ki akarna rugatni, hogy Lánci Tamás feljelentene az alkotmányos rend megdöntéséért, lehet-e arról ma beszélgetni, hogy milyen forgatókönyvek vannak békés és nem békés forgatókönyvek akár?
Hát nem névén jogász, nem tudom, hogy most éppen hol húzódnak ezek a határok, és nem is biztos, hogy ehhez, hogy mondjam, a jogászra van szüksége a szelektív jogalkotás és jogalkalmazás hazájában. Az én olvasatom szerint Flex Zoltán nem hívott föl erőszakra, ő arra hívta föl a figyelmet, hogy adódhat olyan helyzet, hogy a köztársaság elnök, akinek diszkrecionális joga, hogy kit nevez meg miniszterelnök jelöltként, tehát ki az, akit kormányalakításra ajánl az országgyűlésnek. Tehát előfordulhat az, hogy nem a győztest nevezi meg, ennek mindenféle alkotmányos levezetések végén lehet olyan következménye, hogy akár még a parlament, az újonnan megválasztott parlament feloszlatásáig eljutunk, hogyha ugye az elnök folyamatosan olyan embert nevez meg, akinek nincsen többsége, akkor egy meghatározott napon, 40. napon eljön az, hogy az elnöknek joga van feloszlatnia az országgyűlést.
Igen, és ugye Flek Zoltán arról beszélt, hogy egy politikus akár zsarolhatja is a köztársasági elnöket, ez a mondat talán, ami kiverte.
Igen, ez volt ki a biztosítékot, és ez egy mellett, és csak azt képzelje mindenki maga elé, lehet, hogy a zsarolás nem a legalkalmasabb kifejezés, sőt, biztosan nem. De a problémát azért próbáljuk magunk elé képzelni. Mit is jelent a jogállam? Azt jelenti, hogy a köztársaság elnök a diszkrecionális jogaival élve akár odáig elmegy, hogy megakadályozza, hogy a többséggel rendelkező politikus kormányt alakíthasson, vagy az a jogállamiság, hogy akiben a választók többsége a bizalmát helyezte, az kormányt tudjon alakítani. Hát itt ez a kérdés. És Flek Zoltán azt fogalmazta meg az én olvasatom szerint, hogy ez egyáltalán fölmerülhet. Hogy ezen gondolkodni kell, hogy politikai forgatókönyvnek érdemes lennie arra, hogy hogyan lehet egy ilyen helyzetet kezelni. Hogy, és akkor most mondok két dolgot. Az egyik az, hogy nyilvános nyomásgyakorlás, abban nagyon sok minden belefér. Sok-sok cikket ír, petíciót írunk alá, az is egy nyilvános nyomásgyakorlás, hogy a köztársaság elnök igenis adjon helyt a többségnek. Vagy ez is egy politikai lejátszás, hogy azt mondjuk az elnöknek, hogy oké, csináld ezt, és akkor a következő választást még nagyobb többséggel fogom megnyerni. Ezek politikai forgatókönyvek, amelyeknek a kidolgozása szerintem szükséges. Valamilyen szinten a nyilvános megvitatása is szerintem azért szükséges, politikai szükségszerűségből kell ezen gondolkodni, mert az a politikai tábor, amelyik megalapozottan vagy nem megalapozottan, talán nem teljesen alaptanul, mondjuk így, tart attól, hogy ilyen veszély fennáll, annak mondania kell valamit a saját szavazótáborának, hogy figyeltek, most megvívunk egy küzdelmet, de nem biztos, hogy ez a harca végső, bocsánat, nem akarom ezt elviccelni. És hogy lehet, hogy még egy választásra azonnal neki kell futni, egyben tartandó a tábor, tehát fölkészítve arra őket, hogy egyáltalán lesz ez a politikai probléma. Amire például a köztársasági elnök ennyiből rossz a zsarolás kifejezés, mert az ő helyében azt szerint sem erre csaptam volna le, de máskülönben, hogyha ez más módon van megfogalmazva, akkor lehet, hogy a köztársasági elnököt adott esetben, például, hogyha adna interjút komoly helyeken, szembesíteni lehetne ezzel a kérdéssel, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy más módon dönt, mint ami a választásból következik. Ez nem annyira science fiction, Miloš Zeman a 2021-es csehországi választáson előre megmondta, hogy ő a legnagyobb pártnak fog kormányalakítási megbízást adni, tudnélik az Andrej Babisnak az ellenzék egy párt szövetségként indult. És aztán mégis ez nem valósult meg, ha jól emlékszem, vagy ha futottak is ezzel köröket, most ezt nem tudom pontosan felidézni, de a dolog lényege az, hogy végülis Babis nem tudott kormányt alakítani, hiszen nem volt többsége. Vagy éppen Andrzej Duda elnök is 2023-ban ugye futott egy kört azzal, hogy már a PiS-nek nem volt többsége, de a legnagyobb párt lett, és így egy pár héttel később alakulhatott meg a Tusk kormány. Szóval ez nem annyira távoli probléma, ezek valódi lehetőségek, amelyekről szerintem kellene beszélni, és például ezzel a köztársasági elnököt is szembesíteni kellene, hogy neki milyen terve van egy kiélezett politikai küzdelemben, vagy milyen terve van arra vonatkozóan, hogyha a választási eredmény mondjuk nem a kormánynak, annak a kormánynak a győzelmét hozza, amely őt köztársasági elnöknek jelölte. Szerintem ezt föltenni, ezt a kérdést megfogalmazni a köztársasági elnökkel szemben, ez teljesen legitim része a közbeszédben.
Szerinted egy ilyen feljelentés befagyasztatja ezt a diskurzust?
Én szerintem nem. Tehát, hogy ez a probléma, mint probléma megfogalmazódik mindaddig, ameddig esély kínálkozik arra, hogy ez a 2026-os választás ez máshogy érjen véget, mint az előző, nem tudom, 4 vagy 40, vagy nem számolom már, szóval, hogy szerintem erről nem lehet nem beszélni.
Lakner Zoltán, köszönöm szépen önöknek is a figyelmet, ez volt az elemző Lakner Zoltánnal és Benyó Ritával, viszontlátásra, viszontlátásra.